kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. A zenéjében keveredik a pop, a jazz, a világzene és a francia sanzonok világa, és a közelmúltban elkészült az 5. nagy lemeze, aminek a címe az, hogy Apoteózis. Ebben az órában Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Senki nem tudhat semmit, szavai szándéka megbántó. Nem vagy más, csak a lakváltó. Az emberek titkait kiteregeted, mozgókat váltasz meg viseleteket. Csapdába csalsz, ez egy drótháló. Nem vagy más, csak a lakváltó. Tudom, hogy kicsit magadat is gyűlölöd. Szennek tűntél, de a szárnyad műanyag. Szövöd a szálakat, keresed a bajt. Unod a csendet, feltekered a zajt. Minden tetted kicsit átlátszó. Nem vagy más, csak a lakváltó.
Nem volt fő, idomi számító, csak mindenki szabadon ért magában. Szaladtunk, ha már lehetett, fel és alá. El volt a csapatunk a karámban, de ez a mai kor, akkor, amikor bizony neki tetszik, kivesz és levágad. Üzenem, sosem adom én a harcot fel, de lenyalad ebbe a farhádba.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki pár évvel ezelőtt, egy jó 10 évvel ezelőtt letarolta az egész zenei világot, mindenféle amerikai műsorokból is fölhívták meg, francia divat magazinok készítettek vele mindenféle interjúkat, mert olyan jól sikerült egy bizonyos dal és a hozzátartozó videoklip, hogy az egész világ hirtelen ráfigyelt. Csemer Boglárka, Bogi velem szemben a stúdióban.
Azt a micsoda felkonferálás.
Hát de így történt.
Köszönöm szépen, szerpusz.
Nem így történt?
A hallgatókat is. De tényleg így történt.
A Good Morning Amerikából is írtak állítólag. Azért az eléggé megtisztelő, hogyha valaki itt Európa szívében csinál egy olyat, hogy a Good Morning Amerikából felhívják.
Szép, szép történet, tényleg.
Meg a francia elmagazin, vagy nem tudom, hogy történt ez?
Hát így, ezek mind voltak, amiket mondtál. Tényleg így volt.
Az mikor történt? 2017-es az adal?
11 éve.
Igen, és az elmúlt időszakban mi azért nem sokat találkoztunk. Nem tudom, szerintem egy 3 éve nem beszélgettünk egymással. Mi újság mostanában veled, Bogi? És most nem arra vagyok kíváncsi, hogy az 5. lemez, arról majd beszélünk nem sokára, hanem egyébként.
Hát egyébként érek, mint a jó bor, van 2 kislányom, ugyanúgy alkotok, ugyanúgy koncertezek, csak én egy ilyen csendes ember vagyok, én nem vagyok egy ilyen harsány, minden partin ott találsz, és akkor majd velem fogsz koktélozgatni, hanem én csinálom szépen csendesen a dolgomat.
Mindenféle formációk is alakultak az elmúlt időszakban, erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor forduljunk rá az elejségre, méghozzá arra, ami aktuális. 4 nagy lemez már napvilágot látott, nem vagy az előadó, aki fél évről fél évre, évről évre lemezekkel jelentkezik, erre is elég sokat kellett várni, erre a bizonyos apoteózisra.
Hát jól fogalmazol, hát te neked kéne beszélned helyettem. Hát nem, szerintem én nem tudok egyszerűen fél évente kiszülni magamból 10-15 dalt, tehát témáim sem lennének nagyon változatosak, meg egyszerűen kell ennyi inger, 2-3-4 év ingere, hogy az lecsapódjon ilyen a dalszerzői szinten is, és végülis a legutóbbi lemezem az 22-es, tehát egy jó 4 év. Úgy tűnik, hogy mindig ilyen választásokkor jövök ki albumokkal, már ezt megfigyeltem, de valahogy így nekem is ez a 4 éves ciklus, ez így működik a kis lelkemben.
És ebben a 4 éves ciklusban, ebben te figyeled a téged körülvevő világot, a saját érzelmeidet, és akkor nem tudom, mindenféle jegyzeteket készítesz a kis
notaszerben. Egyébként igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen full tudatos. Tehát van, egyszerűen zajlik az élet, mint mindenkinek, és aztán egyszer csak így leülök, és szépen így kibuknak. De persze olyan is van, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtti jegyzetből szökken szárba, de kell hozzá az a tudatos dolog, hogy na akkor én most leülök, és szépen megcsinálom ezt a lemezt. Tehát hagyom így, hogy zajoljon az élet, meg közben csinálom a kis dolgomat, koncertezek, műsorokat hozok létre, ide-oda megyek, de kell egy ilyen dedikált alkalom, hogy akkor na most le kell ülni, és ezt szépen ki kell dolgozni.
Erről a dedikált alkalomról majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor neked úgy kell élni az életed, mert nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy akkor csak történnek a dolgok, ők meg mennek tovább, csinálják a következőt, észre sem vették, hogy akkor nem tudom, valamilyen feladatot, amit kitűztek maguk elé, megcsinálták. Tehát, hogy akkor úgy kell figyelned a téged körülvevő életed, meg saját magad, hogy külső szemben is, hogy akkor hú, ez most valamilyen benyomást keltett bennem, ez az érzés, ez az esemény, ez a valami.
Igen, meg az is volt, hogy azért nagyon fárasztó egy albumot létrehozni. Nagyon fárasztó, nagyon boldogító, nagyon gyötrelmes, tehát a végleteket érzed folyamatosan, miközben készíted. Tehát amikor én a Fragilitét megcsináltam úgy, hogy akkor volt 2 éves a kisebbik lányom, én azt nem tudom, hogy hoztam össze. Tehát utána olyan szinten elfáradtam mentálisan, lelkileg, hogy egy picit el is akartam magamtól tolni ezt a dalszerzősdit, mert szerintem tudom, hogy mivel jár. Tudom, hogy rengeteget kivesz belőlem, és aztán ugye volt egy Covid, és a Covid után én elkezdtem ilyen különböző műsorokba energiát meg lelket önteni, és akkor gombamód elkezdtek ilyen francia sanzonestem lett egy Hunklorik népzenei műsorom a Petruska Andrissal, lettek zenés-irodalmi estjeim Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, most éppen Müller Péter Sziámival, szóval elkezdtem ilyen úgynevezett side projektekbe energiát tolni, mert igazából ahhoz volt úgy kedvem, tök őszintén megmondom, és egy kicsit jegeltem ezt a dalszerzős, albumos, létrehozós dolgot, mert nagyon szeretek dalokat írni, meg imádom a zenekaromat, meg imádom azt, hogy van egy saját zenei világom, de minden, ami ahhoz kell, hogy az utána működjön, megjelenjen, financiális, infrastruktúrális háttér, tehát ez borzalmas mennyiségű munka. És amíg meg megcsinálsz egy ilyen zenés-irodalmi estet, ott főleg csak a kreatív dolgokkal kell foglalkozni, ott nem kell előállítani, nem kell kifizetni nem tudom hány szakembert, nem kell stúdiót bérelni, nem kell ilyen nagyon komoly arculatot tervezni, videóklippeket finanszírozni. Tehát azt igazából ott megszületik egy ötlet, és utána azt így, hogy mondjam, játszani kell azt a műsor, de egy teljesen önálló zenei album az sokkal, de sokkal több anyagi áldozatot is igényel.
Majd mindjárt rátérünk erre az új zenei albumra, Apoteózis, ez neki a címe, ez az 5. nagy lemezed egyébként, viszont az imént említettél egy csomó mindent, hogy mi történt veled az elmúlt években. Zenés irodalmi estek, új projekt, mármint hogy zenei projekt, a Petruskával, ezek mennek még mindegyik, és mindegyik akkor szimultán egy csomó minden van az életedben.
És akkor azt mondom, hogyha az egyik mondjuk nem megy, akkor megy a másik. Tehát valami mindig van, tehát én abszolút a zenélésre fókuszálok, meg egy ilyen koncertező művész ember lett belőlem itt az évek alatt.
És tudsz mindenre 100%-osan figyelni?
Én ezt imádom. Tehát annyira jó, hogy mindig más oldalamat kell így meg, máshogy kell mentálisan is odarakni magam, érekesként is, hát egy csomó ilyen beszélgetés eleme is van ezeknek a műsoroknak, hogy sziporkázol élőben, hogy hangolódsz rá egy Sziámira, hogy történik meg egy varázs a színpadon, hogy énekled el azt a dalt. Aha. Tehát ez engem így iszonyatosan frissen tart, meg az a sok stílus, amit én szeretek, meg tanulmányoztam, azt kiélhetem ezekben a műsorokban. Tehát most mondjuk egy Edith Piafot sose fogok elénekelni egy Bogi koncerten, mert ott saját dalokat énekelek. De az Amour Parisien francia estembe így pofátlanul berakok minden sanzont, amit valaha szerettem, és szívesen elénekelnék. És ott tök jó helye van. És mégiscsak az a fajta zenei érdeklődésemnek is lett egy platformja. De hogy nem, én ezt imádom, tehát ez engem nagyon frissen tart.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi énekesnő, megszületett a legújabb, az 5. nagy lemeze, a címe az, hogy Apoteózis. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Az új benne az életbe, merülj bele és engedd be, lazulj bele az életbe, ne csak várj. És távozunk majd egy hibásra. Van itt helyünk, nem látom mindig a gondolatot, de nem hiába. Kristálytiszta a szemedben nézve a gyermek éned mi kiáltana. Tudni kell engedni, jöjjön az állat. Jöjjön, jöjjön, jöjjön. Voltam már mélyen és nem tudtam, hogy merre is menjek. Hittem estémámba, hogy válasz többiak elmenekül az új be az életbe. Magammal kell rendbe jönnöm, amíg erőm és időm van. Mikor azt mondták, nincs több benne, bátorított, mint több tetre. Vízbe ugrani, és inkább úszom, mint hogy csendben fussa. Sokszor volt, hogy megtetszett.
Iszik a beton, aki éli és mozog, rajthoz állt a pulzusom dofon. Ma is megcsinálom a fesztivált. Futnak a körök, közben a világ változik. Van, aki örök, s van, aki örök második. Én azt adom, azt kapom, egyszerű a képlet. Csorónak király, gazdagnak túl szegény, angyalnak sirály, ördögnek túl szerény. Csak én lógok ki minden sorból, de hozzászoktam már. Mikor már mindenki kidőlt, én még hetekig mennék.
Fitness.
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Bogi.
Szerbusz, üdvözöllek. Én is újra téged is, és a hallgatókat is.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és említetted, hogy egy csomó minden projekt van újabban az életedben. Zenés-irodalmi estek van, magyar népzenei köntösbe bújtatott zenei oldalad, és itt a legújabb nagy lemezed. Na, beszéljünk erről a bizonyos apoteózisról. Nem sokára meg is hallgatunk róla egy dalt, Szerelmet szakajtok. Sokat sejtett a szóhasználat, hogy milyen stílusú lesz a dal, de egyébként akkor most beszéljünk arról, hogy Hamvas Béla kezedbe került.
Képzeld el, hogy igen. Elkezdtem olvasni Bélát, és aztán sétálgattam, én Zuglóban lakom amúgy, sétálgattam Hermina mezőn, és egy saroknyira tőlem van egy ház, a Kolumbusz utca és az Erzsébet királyné sarkán, és ott egy nagy plakett, hogy itt élt Hamvas Béla. Tehát gyakorlatilag szomszédok lehettünk volna pár tíz évvel ezelőtt, vagy nem tudom, most nem tudok gyorsan fejszámolni, de hogy elkezdtem őt olvasni, és pont akkor vettem őt le a könyvespolcról, amikor baromira érdekeltek ezek a világvallások, hogy melyik nemzetiség mibe van, hogy rakta össze magát kulturálisan, és hát az a könyv, amit levettem a könyvespolcról Bélától, annak az a neve, hogy Scientia Sacra, és hát figyelj, abban tényleg így végigelemzi ezeket az embertörténeti, vallástörténeti, szellemi korszakokat, úgyhogy az számomra ez abszolút ilyen teli találat volt, és hát ebben a könyvében találtam meg ezt a kifejezést, hogy apoteózis, ami végül is egy ilyen nagyon magas szellemi állapota az embernek, ahol már csak teremt, és nagyon közel van az isteni magasságokhoz, és hogy volt olyan embertörténeti korszak, ahol ez az embereknek célja volt, hogy elérjék ezt a szellemi állapotot, és akkor ezen is így elkezdtem morfondírozni, hogy ma már ez így nem cél. Tehát ma az a cél, hogy legyen kocsid, jól nézzél ki, hogy nem tudom, hol tornáz, kitegyél egy posztot, hogy hol nyaralsz, hol költöd a pénzed. Tehát, hogy olyan szintű ilyen külsőségek, meg test, nem is tudom, miben él most a európai, meg amerikai társadalom főleg, hogy ez így rohadtul megtetszett, hogy úristen, de jó lehetett akkor élni, amikor így ez így egy kívánatos cél volt, hogy te egy nagyon magas, szellemileg pallérozott ember és lélek legyél.
Ez azt jelenti, hogy akkor a cím determinál, tehát, hogy olyan jellegű album született, ami egyébként egy kicsit mélyebb gondolkodásra ad lehetőséget, tehát, hogy ilyen kicsit megfejtősebb dalok vannak benne?
Hát nem ilyen bonyolult, mert majd fogjátok hallani, hogy ez a Szerelmet szakajtok sem egy, nem tudom én, hú de bonyolult dal, de tehát nekem az apoteózis az, hogy éled az életed, zajlik az élet, kapsz pofonokat, kapsz ajándékokat, kapsz kudarcokat, kapsz sikereket, és hogy ezekkel dolgozni kell, és önmagaddal is folyamatosan dolgozni kell, tehát ez egy élethosszig tartó feladat, hogy az életedet hogy éled te, mint ember a saját életedben, és hogy ezekből tanulj, hogy ne ugyanazok a ciklusok legyenek, ne az legyen, hogy az egész életed arról szól, hogy keseregsz, hogy ez rossz, amaz rossz, ez nem jött össze, már megint a Gézának jobban megy, már nem tudom én. Tehát, hogy ezek életfeladatok, és ahhoz, hogy ezt az apoteózist elérjük, és szerintem már az is egy apoteózis, hogy tudsz örülni mindennek, ami jó.
Hát, ha odafigyelsz magadra, igen, meg a téged körülvevő világra.
Ehhez kell tudatosság.
Igen, és kell, nem csak tudatosság, bölcsesség. Nyilván, hogyha az ember, nem tudom, 18-19-22 akárhány éves, kicsit még fiatalabb, akkor nem azzal foglalkozik, hogy akkor én most örülök annak, hogy tökéletesen sikerült megkennem a kiflinek az alsó részét vajjal, és akkor ez egy boldogság pont lehet az életemben, hanem hogy nyilván még ezt, még azt, még amazt ahhoz, hogy a kisebb dolgoknak is tudj örülni, ahhoz kicsit idősebb kell, hogy legyél, és kicsit tapasztal és kicsit bölcsebb, az meg az idő múlásával jön meg.
Igen, de egyébként én fiatalon is morfondíroztam ilyeneken, tehát erre is rájöttem, hogy most a Parfümöt megnézed, 10x éves dal, ott is már ezt piszkálgattam, hogy nem a test a fontos, meg azt, hogy látod, hogy ugye a Parfüm című klipben végignézed, hogy egy tök átlagos arcból, hogy lesz egy szupersztár arc, tehát ott is már piszkálgattam ilyen jellegű témákat, csak ez már egy érettebb, ilyen 40-esebb album.
Az van ezzel, hogy 10x évvel ezelőtt megszületett az a videóklip, meg az a dal, és azóta nem tudom, mennyire követed a különböző közösségi oldalakon a mindenféle videókat. Tehát, hogy azóta egyébként nem tudom, hogy az alapján, vagy nem az alapján, vagy látták-e a videóklipet, vagy nem, de számtalan olyan kis, nem tudom, egy perces, másfél perces videó van, hogy valaki hogy csinál saját magából, vagy bárki másból egy olyan lényegében tök másik embert, amit nem is képzelnél abba az arcba.
Hát igen, most az, lehet, hogy ez
úgyhogy úttörő
lehet azt mondani, hogy trend, de azt hittem, hogy arra akarod kihegyezni a gondolatmenetet, hogy nem történt meg az, ami a parfümben, hogy akkor mindenki önmaga, hanem szerintem még nagyobb extremitásokba
pont
mentünk
el. Pont
az
történt meg, ami a végén, igen, amit te is beletettél, hogy akkor egy másik embert tesznek oda a végére.
Igen.
Na, majd visszatérünk erre a topikra. Igen, gyorsan térjünk rá arra, hogy szerelmet szakajtok. Mert hogy hallgassuk is meg a dalt, nem sokára megtesszük, de hogy mit tudjunk erről a dalról, szerelmet szakajtok.
Hát ez egy ilyen 40-es szerelmes dal. Ez már nem a 20 éveseké, hogy úristen, megláttam, megszerettem, remeg a gyomrom, és jönnek a pillangók, és azt se tudom. Kicsit az is, mert nyilván a szerelem az mindig hozza ezeket a furcsa testi tüneteket, de azért ez már egy ilyen tudatos választás, hogy te odamész, és azt mondod, hogy na nekem ez a szerelem most kell, és nekem jár, és szépen leszakajtod, mint egy almát a fáról. Úgyhogy ezt így hallgassátok, hogy ez már egy érett szerelmes dal.
De nem csak vágy van meg, hanem hogy eljutottál a szerelmi érettség azon szintjére, amikor tudod, hogy valamit érzel, és akkor odamész és teszel érte. Egészen addig, amíg meg nem kapod, amit szeretnél.
Hát vagy leszakajtod, vagy nem. De viszont már nem vagy ilyen kis 20 éves, hogy így egyik nap ő bele vagy szerelmes, két hét múlva meg jaj, de kedvesen mosolygott rám az a fiú, és akkor belé. Hanem azért ezzel már találkoztál, nem először nézel szembe ezzel az érzéssel, és máshogy is kezeled.
De akkor ez boldog töltetű dal lényegében, nem az van, hogy akkor...
Jó, melankólia.
Van egy szerelem,
ez az
hát igen, kell, hogy legyen, de azért hát majd lesz másik, hogyha ez nem jó, hanem hogy azért van benne egy olyan, hogy akkor szerelmes vagyok. Igaz, hogy érettebben, de szerelmes
igen,
vagyok.
Hát ez ilyen.
Hozzád kötődik a zene is, meg a szöveg is?
Hát ezt Antal Gáborral írtuk, aki a Bogi zenekarban már, ő is már lassan 10 éve velem zenél, és igazából a Gábor átküldött egy csodás kíséretet, és én megírtam hozzá egy dallamot, és gyakorlatilag ez egy este alatt megszületett, már a szöveg is, már ez a kép is, hogy szerelmet szakajtok, ami nem tudom, hogy honnan jött, és aztán utána még morfondíroztam is, hogy jó-e ez a cím, mert hogy nagyon ilyen népies asszociációkat beindít, de közben meg úgy voltam vele, hogy ez szép, hát ilyet nem hallasz, most akkor legyen az a címe, hogy szerelmes vagyok, vagy szerelem, hát annyi ilyen dal van, de olyan, hogy szerelmet szakajtok, hát ilyen nincs.
Itt az ideje, hogy meghallgassuk, szóval megszületett Bogi legújabb albuma, a címe az, hogy Apoteózis, ezen van egy dal, aminek a címe az, hogy szerelmet szakajtok, erről beszéltünk az imént, és akkor hölgyeim és uraim, következik tehát most itt a Kulturfitnessben, a Petőfi Rádióban Bogi egyik legújabb dala, a címe az, hogy szerelmet szakajtok.
Nem mondtam, féltem, mit szólsz. Nem mondtam, féltem.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Én is téged, és a kedves hallgatókat is.
Meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Szerelmet szakajtok, említetted, hogy egy érett nő szerelmi történetét, vagy a szerelemhez való viszonyát mutatja be, és hát nem csak ez született, hanem egy egész albumnyi anyag. Említetted, hogy az elmúlt 4 évben összegyűltek a gondolatok, és akkor rá kellett venni magadat, hogy leülj, és akkor megírd ezeket. Állítólag fogtad magad, és akkor családostul, vagy család nélkül elmentél a Balatonra, hogy akkor itt most alkotótábor lesz.
Hát képzeld el, hogy a férjem lehetővé tette, azt mondta, hogy menjek el.
Aha.
Nem maradjak itthon, mert látja, hogy tiszta, nem tudom én, nem vagyok már magamnál. Ő most pont ezen a héten ráér, viszi hozzá a gyerekeket, megoldja, menjek el. Úgyhogy ez egy ilyen 5 napos ilyen remete. Januárban hideg van, Balaton, egy madár se jár sem erre, és akkor bekuckóztam. És akkor egy napig Balatonedericsen voltam, tényleg egy zsákfalú, tehát oda csak az jön be, aki ott lakik, és így egy napig így nem tudtam magammal mit kezdeni. Tehát tudod, így nyomasztott, hogy nem kéne takarítanom, vagy főznöm, vagy gondoskodnom valakiről, vagy olyan furi volt, hogy most itt csak magammal kell foglalkozni, és nem arról szól az életem, hogy egész nap ugrabugrálok, és mindenkinek lesem a kívánságát, és közben még dolgozok, meg megvalósítok. És hát egy nap volt, mire így átállt az agyam, hogy igen, ez most az én kis terem, és itt azt csinálok, amit akarok. És aznap este, már az első este megírtuk Gáborral ezt a dalt, ő Budapesten volt, átküldte felvételen a Szerelmet szakajtokat, és már majdnem feladtam azt a napot, hogy na mondom, ez a nap a ráhangolódásról szólt, biztos, hogy egy dal nem fog kibukni, és nézd meg, első nap megszületett a Szerelmet szakajtok.
Ugyanott született az összes többi is az album többi?
Azok nem. Azok már létező dalok voltak, és azokat a kibontásra szántam. Tehát ott új dal nem született, a meglévőeket öntöttem szerkezeti formába, dalszöveg, mi egymás.
És ilyenkor hogy? Tehát, hogy ott voltál 4-5 napon keresztül, az első nap megszületett a Szerelmet szakajtok, akkor az majdnem nullából lényegében. Az összes többi már megvolt, nem tudom, a dallal megvolt, a szöveg, csak finomítani
kellett. Hát kerestem hozzá tempót, fölénekeltem, szólamokat, vokálokat találtam ki, alájátszottam kis harmóniakört.
Vittél magaddal billentyűt?
Aha. Hogy ez úgy átküldhető legyen, és akkor a többiek tudjanak vele dolgozni.
Ja, egy ilyen hirtelen stúdiót ott berendeztél,
hát
akkor
igen.
Magadnak. Számítógép, billentyű, mindenféle hanglejátszó eszközök, stb. És akkor 100-asra pofosztad lényegében az új albumot.
Hát azért 100-asra nem, mondjuk ilyen 80-asra.
Kedves férjed, vagy a lányok, nem hívtak, hogy anya, most már gyere haza, mert éhesek vagyunk, vagy nem tudom.
Nem, hát a férjem egy csodálatos ember. Tehát ő főz, most takarít, csodás apa, tök jól el van a lányokkal, imádja őket, a lányok is őt. Aha. Tehát, hogy ilyen pillanatnyig nem volt bennem ilyen rossz érzés, hogy mi lesz. A lányok meg ebben nőttek föl, hogy van egy bolond művész édesanyjuk, aki azért sok örömöt meg szenvedélyt hoz a család életébe, és egyébként meg egy stabil anyuka vagyok, mert tényleg elérhető vagyok, ott vagyok mindig. Úgyhogy hát, ha szükség volt rám, akkor telefonon megoldottuk.
Amikor vége lett ennek a bizonyos elvonulásnak, alkotótábornak, vagy alkotói elvonulásnak, akkor úgy jöttél el Balatonedericsről, hogy akkor ez egy tartalmas 5 nap volt, és mindent megcsináltam, amit szerettem volna.
És képzeld el, hogy úgy jöttem el, hogy nekem valójában ezzel kéne foglalkoznom éjjel-nappal, hogy dalokat írok. Csak hogy azért olyan zeneipari körülmények vannak itthon, hogy tehát ahhoz, hogy életben maradj zenészként, előadóként, ahhoz, tehát szerintem ezt kb. 3 ember tudja megcsinálni az országban, hogy egész nap reggeltől estig dalokat ír, mert akkora a stábja van, és akkora, nem tudom én, jövedelem koncertekből, jogdíjakból, hogy ezt így megteheti. És ott ez volt egy ilyen felismerés, hogy tolom mindig magam előtt ezeket az albumokat, mert tudom, hogy rengeteget kivesz, ezt az elején is mondtam a beszélgetés elején, de hogy azért szívem szerint ezzel foglalkoznék éjjel-nappal.
Hát, hogyha magadnak írsz folyamatosan dalokat, és nem tudom, 2 naponta, naponta, hetente 2 megjelenik, akkor egy idő után sok is lehet szám, tehát hogy az úgy jó, hogy akkor nem csak magadnak, hanem másoknak írsz dalokat, vagy másoknak is, mert hogyha túl sok a termék, akkor nagyon sok elvész. Az 2 napig lesz friss, meg jó, aztán utána ott a
rájössz,
következő.
Igen.
A hallgatók is, mert nyilván őket is el kell érni, tehát hogy írhatsz magadnak dalokat, de hogyha azt a kedves felvevő közönség, a rajongók, akárki más nem szereti, akkor hiába.
Hát igen. Szóval ez egy örök dilemma.
Hány dal született, Bogi?
Hát képzeld el, hogy ez egy brutál vállalás, mert most azt csináltam ennél az albumnál, hogy lesz 10 darab. Most bocs, hogy ilyen darabszámra beszélek. Lesz 10 magyar nyelvű dal. Uh-huh. És mindegyik dalnak lesz egy testvére, ami francia nyelvű. Uh-huh. De ugyanaz a dal. Tehát lényegében ez egy ilyen dupla album lesz, 20 dallal, és hát nagyon szeretném, ha így francia vizeken is jobban tudnám a dalokat majd pörgetni.
Te forgatod át a dalokat franciára?
Nem mindig, és most együtt dolgozok egy csodás magyar francia jazz énekes nővel, úgy hívják, hogy Isabelle Cossanel, Csóri Sándornak a kedvese, akivel dolgoztam már együtt, népzenész, és hát így megismertem Isabelt, és hát egy teli találat. Tehát énekesnő is, tehát tökre érti, hogy mibe vagyok, hogy hogy kell a szótagokkal, hogy kell, vagy az... Mert sokszor dolgoztam költőkkel, és a költők azért nem énekesek, tehát néha olyan szavakat írnak, amit nem tudsz olyan könnyen elénekelni. De hát az, hogy az Isabelle francia is félig, tehát átküldtem neki a szerelmet szakajtókat, és fél nap alatt küldött egy csodás francia verziót, és tök érdekes a szerelmet szakajtókban, hogy franciául tök más hangulata van.
Nem, mint hogyha beszélnék franciául, ombre du fromage, vagy fromage, azt ki tudom mondani körülbelül, de mi a francia címe a szerelmet szakajtóknak?
Az, hogy szörev.
És az mit jelent?
Az, hogy ez az álom.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sunny Rolandal.
Ó, virágbor felhők, a tekinteted más, tágra zárt szemekkel a csillagokban jársz, és táncol a pénznek egy tündér, pedig azt hittem ő a nagy ő. Én meg káprázva hullok a fénybe, ígérem, nem vagyok függő. Szöges trút a nyelved helyén, miben mindenki beleakad. De hogy maradjak benned tiéd, ha mindenkié vagy? Imádkoznék Istenhez, kiben régen nem hiszek. hogy a felegek küzd szívószágként ne változzak meg. Én meg híres lettem, de egy senki vagyok. A vakutól lettetek, és vakok. Soha nem bíz egy rockstarban, mert régóta nem hisznek a csodákban. Sok drága autó, túl szép ház, apu kicsi lányai. Szegény minden gazdag belül, mondd kinek akarsz látszani. Lehet, hogy drágán öltözöl, de annyira olcsón betkőzöl. Tudod, csak a tested hiányzik, az igazi érzelem meg hiányzik. Megmagyaráznád, hogy mi az, ami bánt, de már beszél lejjetted a bor. Nem ment el meg senki tőle, csak egymás magunktól. Ébren álmodunk mesztelenül, ahogy el rajtam mesztelenül, és a bánájunk koccannak a könnyeid. De a happy end csak Hollywoodban létezik. Én meg híres lettem, de senki vagyok. A vakutól lettetek, és vakok. Mert régóta nem hisznek a csodákban.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, énekesnő, dalszerző, előadó, művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Sziasztok.
Fonogramdíjas, azt nem tettem hozzá, mert azért díjakat is zsebeltél be az elmúlt időszakban, amióta te a zenei pályát választottad. Meg te voltál Eurovízión Bécsben, ugye te képviselted Magyarországot.
Igen.
Na, az melyik volt, a Wars for Nothing talán?
Igen.
Megszületett a legújabb albumod, Apoteózis, ez neki a címe, és arról beszéltünk, hogy volt egy ilyen balatoni elvonulás, megszülettek a magyar nyelvű dalok, megszülettek a francia nyelvű dalok, mert hogy szeretnél elindulni egy kicsit Franciaország felé. Szóval, hogy akkor Bogiból francia sztár lesz, és akkor majd ott nem tudom, a Sacré Cœurön fogsz énekelni egy ilyen hirtelen nagy színpadon?
Hát eddig is énekeltem franciául, ez nem volt szokatlan, csak eddig azt csináltam, hogy egy albumon belül három nyelven énekeltem. És most az volt az ötletem, hogy szedjük szét, legyen csak egy magyar nyelvű és csak egy francia. Szóval ezzel a francia vizekkel már a karrierem óta kacérkodok. Csak azért ott az egy nagyon zárt piac, oda nagyon nehéz bekerülni, mert nagyon védik a saját hazai művészeiket teljesen természetes módon. De hát elég csak egy dal, ami beakad. Sose tudhatod.
Meg volt már a lemezben mutató egyébként.
Hát meg volt szombaton. Úgyhogy ezt érezheted rajtam, hogy ez most nagyon helyre tett, lejött ez a sok stressz, meg aggódás, meg mit fognak szólni, meg ezek a szokásos, még ötödik lemez után is szokásos körök. Azért az az alkotói, a lelkedet kivinni oda, az mindig más, mint amikor teljesen más, mint amikor egy Edith Piafot énekelek. Tehát ott mégiscsak vására viszed a bőröd, a lelked, ugyanúgy izgulsz egy ötödik lemeznél, mint egy elsőnél. De hát csodálatos volt. Tehát az, hogy így Magyarországon lehet még élő, tényleg élő zene. Nincsenek HD-k, nincsenek rejtett sávok. Tehát épp aznap, hogy tudunk egymásra hangolódni a zenész kollégákkal, akikről csak ilyen szuperlatívuszokba tudok beszélni, tehát mindenki mestere a hangszerének, ezzel töltötte a egész életét, hogy csiszolta a tudását. Tehát, hogy körbenézek, és egy Simkovár Nagy Mihály csellón olyanokat játszik, hogy sírok, egy Antal Gábor lejátsza a csillagokat zongorán, tehát, hogy így olyan zenei pillanatok születnek, és azért ma, amikor tényleg ilyen AI orientált, mesterséges intelligencia, már nem tudod, hogy mi igaz, mi valós. De az, aki eljött az én lemezbemutatómra, azt láthatta, hogy És ebben biztos vagyok, hogy azt látta, hogy úristen, ezek az emberek a saját testükkel, saját tudásukból úgy muzsikálnak, hogy nem hiszed el. Tehát, hogy most eljutottunk oda, hogy már nagyon extra az, amit mi tudunk, meg az én zenésztársaim, de amikor mi kezdtük a zeneipart, akkor azért olyan mestereink voltak, akik még nálunk is tudtak többet, és akkor még ennek volt becsülete, volt piaca, és azért most így szombaton azt éreztem a zeneházában, hogy lehet, hogy visszajutunk ide, hogy egyszerűen fel fog értékelődni ez a magas szakmai tudás, ami most, hogy nagyon ilyen rap őrület van, ezt már úgy el is felejtik sokan, hogy azért meg kell tudni szólaltatni egy hangszert. Tehát ez nem azon, hogy odaülsz, és ott elhülyeskedsz, és valami lesz. És ez úgy visszaadta most a hitet belém, meg a reményt, hogy igenis van egy olyan kultúrafogyasztó réteg, aki ezt értékeli, érti, és át akarja érezni, ott akar lenni, ott akar ülni, látni akarja, hogy levegőt veszek. Tehát, hogy nálunk az van, hogyha valamit elrontasz. Tehát hiába ülött egy hangmérnök, nem fog behúzni egy rejtett sávot. Tehát ha én köhögő rohamot kapok egy dal közben, akkor megette a fene. Tehát, hogy ott olyan szinten, agyban, lélekben ott kell lenni. És ez csodálatos. Tehát én ezért kezdtem el énekelni. Nekem mindig ez volt az álmom.
Meg volt a lemezben mutató koncert. Most viszitek tovább ezt a műsort, vagy ezt a műsort is viszitek tovább, és akkor ebből is lesz még?
Hát persze, ez a terv. Most Pécsre megyünk majd, május 13-án. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a klubok sorsával, meg úgy hova fogunk tudni még menni, mert azért ilyenkor tényleg azon, hogy tök hatalmas büdzséje van az, hogy buszt bérelj, mindenkit kifizes, hangmérnök, nem tudom én, tehát ez a vidékre vinni a teljes zenekart, ez szintén mindig egy hatalmas vállalás, és mindig félig belehalok. De Pécsre tudunk menni, most ennek nagyon örülök, nyáron fogunk menni fesztiválokra, megyünk Montenegróba, ott egy jazzfesztiválra, aztán ősszel megyünk Dél-Koreába, tehát hogy vannak azért ilyen lehetőségek, amik így megtalálják időről időre a Bogi produkciót, de mondjuk nem rám fogtok csápolni a Budapest Parkban, de remélem, hogy egyszer majd oda is eljutunk.
Az egyik kérdés...
Ha 50 éves néni leszek, akkor lehet.
Az egyik kérdésemet, amit később szerettem volna föltenni, mondjuk most azt már meg is válaszoltad, hogy kik most a zenekar tagjai, említetted, hogy kik voltak ott veled a színpadon. Ez még mindig a Csemer Boglárka kvartett, vagy ez már egy tök új zenekar?
Hát az nagyon jazz volt még, a kis 20 éves.
Ez meg ilyen popos
világzenés. Igen, de itt is azért, mozgó. Tehát a Simkován Nagy Misi, ő klasszikus szakot végzett, igen. A Toknányi zenekarnak a vezető csellistája, az Antal Gábor szintén klasszikus zenei szakot végzett, de közben meg van egy jazz triója, nekik is most volt a lemezbemutatójuk tegnap, amin szintén ott voltam, és szuper jó volt. Akkor van a Szabó Tamás dobol, ő kőbányai, zenei stúdió, most a Petruska András gitározott, nem kell talán bemutatnom, és a Szentgöllei György jött basszusgitározni, jazz tanszakot végzett, szuper muzikális muzsikus.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Bogi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy-két nevet már elejtettél, kikkel dolgoztál együtt az elmúlt időszakban, akármilyen kontextusban. És a Müller Péter Sziámi nevét is említetted, róla még nem beszéltünk az új lemez kapcsán. Ő új színfolt az életedben, ha minden igaz.
Nagyon új, meg nagyon más tudása van, nagyon más generáció, nagyon élvezek vele együtt dolgozni, mert teljesen más. Nagyon a saját generációmmal vagyok körbevéve, úgyhogy nekem ez így nagy élmény.
Hát ő egy 30-assal idősebb, mint te.
Olyasmi. Úgyhogy hát nagyon hasonló műveltségünk van ettől függetlenül, imádjuk a francia dalokat, és hát mivel így nagyon jóba lettünk, nyilván kérdezget, hogy haladok a saját pályámon, és hát így belecsöppent kicsit ebbe az apoteózisba ő is, és hát sokszor kikértem a véleményét a dalokról, dalszövegekben segít, volt, aminek ő írta a magyar verzióját, ami franciául született, szóval őt ilyen kis dramaturgiai külső szemnek csúnya szóval élve használom, de hogy tök jó meglátásai vannak, és tök jó, hogy ilyet például korábban nem csináltam, hanem nagyon így magamba bent tartottam, és féltem megmutatni, és tök jó, hogy van egy külső szem, aki rögtön látja, hogy te figyelj, az a szerkezet az úgy nem jó. Uh-huh. Vagy az a sor nem jó.
utolsó előtti kérdés a végére. A Petruskának a nevét már említetted. Pár évvel ezelőtt összebútoroztatok, mert valahol a Távol-Keleten volt egy felkérés, hogy akkor igen, itt kellene csinálni valamit. Az megy még az az együttes? Azt csináljátok?
Képzeld el, hogy Glorik, igen.
Talán az a neve?
Igen, az a neve, és az ilyen magyar népdalokat dolgozunk föl a saját képünkre, de szerintem gyönyörűen, tehát én azt a műsort is imádom. És tudod, tök boldog vagyok attól, hogy az én kislányaim úgy nőnek föl, hogy hallanak magyar népdalokat énekelni otthon, hallanak francia sanzonokat énekelni, hallanak irodalmi szövegeket felolvasni, hallanak saját dalokat írni, tehát hogy olyan komoly kis kulturális nevelést kapnak, hogy ihaj.
És akkor a legeslegutolsó kérdés. Említetted, hogy mentek Pécsre, aztán lesznek majd fesztiválok még. Így véletlenül elejtetted, hogy egyébként megyünk majd Dél-Koreába is.
Az hát mikor lesz? Ugye voltunk a Petruskával 23-ban egy eurázsiai fesztiválon.
Oda jött létre a Hunklorik, nem?
És
talán?
Igen, az igen. Volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt a műsort, és hát ott lettek tök jó kommunikációs vonalaink, és akkor már több éve dolgozunk rajta, hogy a Bogi zenekarral is ki tudjunk menni, és akkor saját zenét is olyan fesztiválon, ahol annak helye van, úgyhogy ott most úgy néz ki, hogy ősszel megyünk.
Hát jó utat nektek, meg minél több koncertet.
Köszönjük szépen.
És akkor a végére már csak annyi, hogy Bogi, köszönöm szépen, hogy jöttél.
Kellemes, én is köszönöm.
További szép estét.
All of a sudden I found my place. All of a sudden Lord showed me his grace. I fed my fears. I've had bad times. All of a sudden I'm not afraid. All of a sudden I'ma walk my way. Never found the way back home, but now I got a chance to leave. I've got a chance to lay on my own. Sweet words draw me blind. I couldn't see myself when you held me tight. But now I feel free and I'm far from your love. And now the chance to lay.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgettem. A következő órában pedig Jakab Máté kosárlabda edzővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukás Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Megalakult a Tisza kormány, távozik az országgyűlés főigazgatója.
Petőfi Rádió, közlekedés.
Két autó ütközött Kaposváron, a 610-es főúton, a 7-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Megalakult a Tisza kormány. A 16 miniszter átvette megbízó levelét a köztársasági elnöktől a Sándor palotában, majd letették esküjüket az országgyűlésben. Magyar Péter kormányfő a tárcavezetőket bemutató beszédében hangsúlyozta, a Tisza kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz. Távozik Suk György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Idén már nem módosítják az SZJ-t, az ÁFA-t viszont csökkenthetik egyes termékek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Kármán András azt is közölte, hogy a Tisza kormány nem változtat az anyákat érintő SZJ kedvezmények rendszerén. Megduplázzák a családi pótlékot, és tovább viszik az otthonteremtési hitelek, a csok, a falusi csok és a babaváró kedvezmények rendszerét. A jogállam visszaállítását, a valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszter. Görög Márta célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését és a sarkalatos törvények felülvizsgálatát.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Nyíregyházán kezdte a pályafutását, és dolgozott már kosárlabda edzőként, többek között Németországban, Amerikában és Új-Zélandon is. Ebben az órában Jakab Máté kosárlabda edzővel beszélgetek, mindjárt kezdünk, Hello, Szanyi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szanyi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Dog.
years I've been here. We're all dangerous.
Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom a velem szemközt ülő kosárlabda edző pályafutását, akkor talán mondhatnám azt, hogy Nyíregyházáról Új-Zélandra, és aztán a 3x3-ba. És már itt ül velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél el, Máté.
Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Ez azért így helyes volt, nem? Tehát, hogy Nyíregyházáról elmentél a földbolygó legtávolabbi pontjára, majdnem legtávolabbi pontjára, aztán meg a 3x3-osok nálat kötöttek ki.
Távolabbi pontot nem is választhattam volna Magyarországról, szerintem, mint Új-Zéland.
Hogy jött neked? És akkor kicsit tekergessük vissza az időkerekét, ismerjük egymást már egy pár éve, beszélgettünk mindenféle helyeken, itt még nem, a Petőfi Rádióban, a Kultúr Fitnessben. Szóval, hogy a nyíregyházi srác egyszer csak, nem tudom, talált egy kosárlabdát, és akkor lement a szemközti pályára dobálgatni egy kicsit, azt mondta, hogy hát én center nem akarok lenni, én nem akarok itt ugrálgatni, majd inkább irányítom a csapatot.
Valahogy így, én azt gondolom, inkább úgy definiálnám ezt a lépést, hogy középszerű játékos voltam, és ezért adtam az edzői pályára a fejemet, és amikor ide kerültem Budapestre az egyetemre, akkor már edzősködtem, és a játékos pályafutásommal felhagytam, és teljes mértékben erre a pályára kezdtem el koncentrálni, úgyhogy természetesen bele a tanulmányait is folytattam, de ez került a prioritásba az életembe.
Vagyis a kosárlabda közel került hozzá, de arról nem beszéltél, hogy. Tehát, hogy ott volt egy, nem tudom, 12 éves rác, 15 éves rác, tök mindegy, nézte a tévében a Eurosportom, az NBA-t is, azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint Michael Jordan, aztán próbálgatta, vagy nem tudom, hogy jött a kosárlabda amúgy az életedben?
Szerintem mindenki így indult, tehát mindenki NBA-s játékos akar lenni, amikor gyerekként először kezébe veszi a kosárlabdát. Nekem volt egy nagyon meghatározó nevelőedző az életemben, Nyíregyházán, Gombkötő Norbert, aki annó még testnevelés órán kiválasztott, hogy te az ügyesebbek közé tartozol, és gyerek kosárlabdázni délután. Ez volt az a momentum, amikor kicsit én is így megfertőzöttem, és azóta is a sportág mellett maradtam, most már ugye azért más státuszban, más szerepkörben, nem játékosként, hanem edzőként, de először nekem is az első 10 évem ugye azzal telt, hogy kosaraztam, minden egyes korosztályban megfordultam, és nyilván én is profi játékos álmokat dédelgettem.
Azt említetted, hogy a tesi tanár kiválasztott, hogy akkor gyere, és akkor kosárlabdáz. Ez azt jelenti, hogy akkor neked ez ilyen iskolai ráhatás volt. Nem az volt, hogy otthon a tévében láttad akárkit, aki az NBA-ben játszik, az akármelyik csapatban, vagy a srácok mutogatták lent a ház mellett a kosárlabdapályán, hanem hogy az edző, pontosabban a tesi tanár mondta, hogy akkor kosárlabdázat kellene.
A kosárlabda edző jött, és ő tartott az egyik ilyen testnevelés óránkat, és igen, először jött a kiválasztás, és utána pedig én is elkezdtem figyelni a közvetítéseket, mert akkor, amikor elkezdtem kosárlabdázni, akkor ugye a Magyarországon már az NBA-t közvetítették.
Igen, de szerintem egy 10-essel fiatalabb vagy, mint én, úgyhogy neked Michael Jordan már sokkal később jött, vagy te már nem tudom, az utolsó 1-2 évét láttad. Amikor te elkezdted nézni az NBA-t, akkor kik voltak? Akkor ment még a Chicago Bulls?
Pontosan, az nem, a Chicago Bulls már nem. Tehát a Michael Jordant én, amikor a Washington Wizardsba visszatért, akkor láttam úgymond élőben. A 2001-es bajnoki döntő volt az, amikor a Los Angeles Lakers játszott a Philadelphia 76ers-el, ami nekem az első ilyen maradandó kosárlabda élményem volt, és akkor a Philadelphiában Allen Iverson volt a kedvenc játékosom, és ami a kicsi a sztori pikantériája, hogy ugye jelenleg voltam most az Egyesült Államokban, edzősködtem decembertől márciusig az Unrivaled nevű ligában, ahol játszottunk egy mérkőzést Philadelphiában is, és ugye abban a csarnokban játszottuk a mérkőzést az Xfinity Mobile Arénában, ahol annó az első NBA mérkőzés közvetítést láttam élőben a televízióban.
Nagyok közül találkoztál valakivel az előző érából? Dennis Rodman, Michael Jordant már említettem, akár úgy, hogy nem tudom, ott ültek az első-második sorban és láttad őket, vagy lepacsisztál velük, vagy bármi.
Most a mérkőzésünkön az Andre Drummond volt ott, aki jelenleg még ugye a Philadelphia-nak a játékosa, illetve a mérkőzéseinken itt az amerikai ligában, a mérkőzéseinken megfordult Kevin Durant.
Azért ezek nagy nevek.
Igen.
És hát Amerikában nyilván nem csak így megy a kosárlabda, ami az egyik legnépszerűbb, hanem hogy ott van az a bizonyos varázs bemutató csapat is, akiket mindenfelé visznek a világban, hogy akkor mutassátok meg, hogy miből lesz a cserebogár.
A Harlem Globe-tól teszegondolsz, ugye igen, és hát igen, ők szerintem itt a kosárlabdának az entertainment, vagy a szórakoztatási oldalával turnézták végig a világot, és nagyon nagy kulturális hatása volt, vagy kulturális hatásuk volt arra, hogy a kosárlabda népszerűsítésére, úgyhogy nagyon nagy hatásuk volt szerintem.
Na, kicsit vissza hozzád, meg a nyíregyházi kosárlabdás éveit, ez azt mutat, hogy a tesi tanár azt mondta, pontosabban a kosárlabda edző, hogy kellene neked kosárlabdázni. Más egyébként téged nem mozdult, amikor fiatal voltál? Tehát, hogy egyszer csak belekeveredtél a kosárlabda világába, és akkor nem volt az, hogy hú, de a többiek fociznak, és én azt szeretném, vagy hú, nem, az egyik kis barátom magas építő mérnök akar lenni, és akkor én is azt szeretnék lenni.
Kosárlabda előtt szerintem én is fociztam, és a focitól csábítottak el a kosárlabdához. Még az elején működött egy picit ez így párhuzamosan, aztán annyira átvette a kosárlabda az életembe a térhódítás, hogy a labdarúgás abban maradt, és a kosárlabda maradt.
és semmi más nem volt. Tehát, hogy tudtad, hogy én Jaka Máté vagyok, és engem csak a kosárlabda érdekel. Tehát, hogyha jó játékos, pontosabban kiváló játékos, akire esetleg bármelyik amerikai csapat felfigyelhet, nem lehetek, akkor is maradok a kosárlabda berkein belül, és akkor edző leszek, és nem megyek el tök mást csinálni.
Én úgy nőttem fel igazából, hogy a szüleim nagyon, nagyon jó alapot adtak így mindenben, és a sport, kultúra, tanulás, ez a három, ez a mi családunkban ez egy ilyen alapelvárás volt, úgyhogy testvéreim is sportoltak, szüleim is sportoltak, kultúrát azt fogyasztani kellett, és a tanulás az pedig nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy erre a háromra igazából úgymond korlátlan időt és energiát és pénzt is voltak hajlandóak áldozni, és például amikor a kultúrát említem, akkor ki kellett próbálnom valamilyen hangszeren magamat, és hangszeren is játszottam.
Milyen hangszer? Ezt, mint ahogy említettem, beszéltünk már egyszer-kétszer, de ezt egyszer sem említetted, hogy neked a kosárlabdán kívül, vagy a sípon kívül más is volt a kezedben, effektív egy hangszer.
Igen, mondom, ez egy kicsit ilyen szülői kényszerítés volt, hogy egy kis kultúrával is találkozunk itt a sportok mellett, de azt gondolom, ez is egy fontos szakasza volt az életemnek. Én oboán játszottam 3 évig, tesón pedig gitározott, de ez is egy nagyon, nagyon érdekes része volt. Aztán utána sikerült meggyőznöm a szüleimet, hogy
ez nekem nem jó.
Hogy ez nekem nem jó, és a hangszertanulás inkább maradjon abban, és a kosárlabdára fókuszáljunk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Éltem kicsit a régi koszban, sejtem mi lesz a kozmoszban. Felrepülünk a hétvégére, mindegy mi megy a tévébe. A csillagrét jó, hely nézd meg, fektesd ebbe a zseppénzed.
Keressünk a Marson közérted.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello,
szia, Máté. Szia. Köszönöm.
Amikor legutóbb beszéltünk, hát szerintem egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, akkor még arról beszéltünk, hogy te milyen fontos szerepet töltesz be a Bamberg életében. Oh, az körülbelül igen. Akkor volt, nem egy 3-4
Abszolút,
évvel ezelőtt.
Igen.
Most hogy állunk? Neked most mi az, ami első helyen van az életedben az edzősködés szempontjából?
Jelenleg, hogyha az edzősködésben és a kosárban kéne magamat definiálni, akkor természetesen a válogatott, a 3x3-as válogatott az, ami a magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott, ami a legfontosabb, hiszen ez egy olyan hosszú távú projekt, amivel azt gondolom, hogy tudjuk magunkat kvalifikálni az olimpiára, a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Ez a nagy cél, ez a végcél, ezért is kezdtünk el dolgozni ilyen szemléletben, itt 2025 nyarán, amikor vezetőedzőként megkaptam ezt a felkérést, hogy a válogatottat edzem, akkor is már a 2028-as olimpia lebegett a szemünk előtt, és azóta is ilyen szellemiségben dolgozunk.
Hogy kaptad meg ezt a titulust, feladatot? Megőresedett egy hely, és akkor jelentkeztél, vagy egyszer csak valaki szólt, hogy akkor figyelj, Máté, ismerjük az eddigi munkásságodat, és akkor mi lenne, ha jönnél segédedzőnek, és aztán utána meg egyszer csak edző lett belőled?
Korábban tevékenykedtem már itt a 3x3-as válogatott mellett, akkor még másodedzőként, utána ugye külföldre sodort az élet, és akkor 4 évet töltöttem külföldön, majd amikor visszatértem Magyarországra, akkor érkezett ez a felkérés, hogy sajnos a 2021-es és a 2024-es olimpiai selejtezőn nem sikerült kiharcolni a válogatottnak a kvalifikációt, és ezen szeretett volna változtatni ugye a szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, akitől érkezett a felkérés. Ezen a tényálláson szerettek volna változtatni, hogy 28-ban sikeresen abszolváljuk a kvalifikációt, ezzel a feladattal bíztak meg, úgyhogy én ezt egy nagyon, nagyon prominens feladatnak éreztem, és nagyon, nagyon rangos feladatnak, úgyhogy ezért belevágtunk.
Hogy álltok a felkészüléssel, vagy az odáig vezető úton? 2028-ig még van 2 év, ami azt jelenti, hogy egyébként szerintem célegyenesben vagytok, tehát hogy a következő fél évben, egy évben itt most már azért mindent is meg kell csinálni ahhoz, hogy akkor 2028-ban Los Angelesben ott legyetek.
Irgalmatlan gyorsan telik az idő, ugye 2026 van már 2 év.
Ugye, mint hogyha tavaly lett volna
tavaly
az olimpia.
Az olimpia. Igen, úgyhogy nagyon gyorsan telik az idő. Ugye amikor 2 év van át az olimpiai évig, akkor általában már úgy szokták apostrofálni a sportvezetők, hogy ráfordultunk ugye az olimpiai ciklusra, és ez a 3x3-as szakákban is megtörtént, hiszen 2025 novemberében elkezdődött a hivatalos pontszerzés, ami azt jelenti, hogy minden egyes ilyen tornán megszerzett pontokkal a Magyarországnak, illetve Magyarországnak tudjuk gyarapítani a pontokat, és ezzel a ranglistán feljebb és feljebb tudjuk magunkat küzdeni. Ez nagyon fontos lesz, amikor 2027-ben lezárják ezt a ranglistát, mivel az első 3 válogatott automatikusan kvalifikál a 2028-as olimpiára. Aha. Szóval az összes nyári ilyen állomásunk, tornák, ezeket úgy kell elképzelni, mint mondjuk a férfi teniszben az ATP tornákat, vannak különböző állomások, és ezekért pontokat kapnak a csapatok, itt most a válogatottak, és ezzel az egyes ilyen országos vagy világ rankingben, sorrendben egyre magasabbra tudod magadat felküzdeni.
Megvan a bővített keret, vagy vannak még változások? Azért kérdezem, mert ugye a 3x3 az egy tök más cucc sportág, mint hogyha az ember kosárlabdázna, és hát nem tudom, van-e átmenet a kettő között, vagy esetleg figyeled azt, hogy akkor ki hol mit csinál, hogy akkor esetleg elcsábítanád még, mert hogy egyébként nyilván csapatban mentek majd oda 3x3, de hogy pontosan tudod már, hogy kikkel szeretnél, és akkor nincs semmiféle változás, ebben az időszakban már nem engedheted meg magadnak, vagy még előfordulhat?
De még előfordulhat változás, és szeretném is megteremteni ezt a kompetitív környezetet akár az edzéseken is, hogy mindenkinek van lehetősége bekerülni a csapatba, a végső válogatottba, az egyes világversenyekre, európai tornákra, úgyhogy garantált helyek nincsenek szerintem. Ugye itt látni kell a női szakákban ezek a tendenciák, hogy ezért valamivel kisebb a kínálat, mint a férfi kosárlabdában. A férfi kosárlabdában ez teljesen ketté vált, ez a szakág. Vannak ugye 5-5-ös játékosok és 3x3-as játékosok, itt jelenleg a női kosárlabdában, aki 3x3-as kosárlabdával foglalkozik, vagy válogatott gerincét alkotja, mindenki ugye valamilyen 5-5-ös klubban foglalkoztatva van.
Ez egy későbbi topik lett volna egyébként, de hogyha már említed, akkor foglalkozzunk pár mondat erejéig ezzel a topikkal, hogy a kosárlabda, hogyha globálisan nézzük, Amerikában a legnépszerűbb, ugye felszippattanak mindenkit. Itt Európában vannak nagyon jó játékosok, vannak nagyon jó csapatok, nyilván, ha valaki kimagasló, akkor azt Amerikában egyből úgy is elviszik, és mi Magyarországon is elég jók vagyunk.
Magyarországon szerintem nagyon népszerű a férfi kosárlabda, vagy a női kosárlabda, bocsánat, jelenleg is nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni. Jelenleg most rögtön négy dolog is eszembe jut, amire nagyon büszke lehet a magyar női kosárlabda. Az egyik ugye az 5-5-ös válogatottunk is kvalifikált a világbajnokságra. Nekik szeptemberben lesz Németországban a világbajnokság. Most a 3x3-as válogatott mi is kvalifikáltunk a világbajnokságra. És a másik kettő ilyen egyéni díj vagy egyéni kvalitás, ugye Juhász Dorka, aki a WNB-ben játszik, ő lett az Euroliga szezonnak az MVP-je, illetve Rátkai Esztert Pécsről pedig ledraftolta, vagy leigazolta az egyik női NBA-s csapat. Szóval azt gondolom, most a női kosárlabda itt az utóbbi időben azért el van kényeztetve jó hírekkel, ezekre szerintem büszkék lehetünk. Sokszor fennáll ez a tényállás, hogy a női kosárlabda akár eredményekben a férfi kosárlabda előtt jár, de én azt gondolom, hogy nem szabad így különbséget tenni.
Azért volt a kérdés, mert hogyha nem tudom, kicsi még a gyerkőc, 8 éves, 4 éves, 12 éves, vagy ott van, hogy akkor nem tudom, középiskolába megy, és sporton gondolkodnak a szülők, vagy ő gondolkodik sporton, akkor nem biztos, hogy elsősorban a kosárlabda jut bárkinek eszébe itt Magyarországon, hogy a sportról van szó.
Igen, azt gondolom, ez így van, szerintem ez helyes, ez a megállapítás. Ezt nekünk szerintem akár egyéni felelősségvállalás szempontjából is sokkal többet kell dolgoznunk a kosárlabda népszerűsítésén. A 3-3 erre egy nagyon-nagyon jó példa, vagy egy nagyon jó eszköz, hiszen ez az utcai kosárlabdára épülő műfaj. És azt szoktam mondani, hogy azért kompatibilis a 3-3 a mostani fiatal generációval, mert nagyon akciódús. Tehát ezt nagyon-nagyon szereti a Gen Z. Akciódús, rövidebb, és a szabályrendszere is valamivel egyszerűbb, mint az 5-5-ös kosárlabdának. Tehát teljes mértékben a mostani következő generációnak a figyelmét, és a mostani generációnak a érdeklődését meg tudja fogni.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté, kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Mikor elfárad a szívem, most is rá gondolok még, feledni jobb lenne, de érzem, igazán mégsem szeretnék. Füstként szállnak el az évek, elhalványul sok emlék. Emlék. kedvesem, már nem őt, csak az emlék.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia.
A magyar női 3x3-ban te kaptad meg azt a feladatot, ugye, hogy felkészítsd őket, és el is juttasd őket, ugye, a Los Angeles-i olimpiára. Említetted, hogy haladtok az úton, célegyenesbe fordultatok, és arról beszéltünk az imént, vagy ott fejeztük be az imént, hogy akkor ez sokkal akciódúsabb, és a fiataloknak a figyelmét talán ezzel föl lehet tartani, mert az 5x5-ös az ugye hát szépen megcsináljátok, elviszitek, nagyokat ugratok, aztán még zsákolás is van, stb., de az mégiscsak 4-4. Itt meg ugye az van, hogy akkor menni kell, hajtani kell és nyerni kell, és hogyha visszagondolok az én fiatalságomra, mint hogy említettem, hogy 10-essel vagyok kb. Idősebb nálad, hogy az a 90-es években kezdett el szárba szökkenni, amikor mindenféle streetball fesztiválokat szerveztek, és akkor jöttek a fiatalok, az amatőr kosárlabdázók, az akármilyen, nem tudom, játszóterekről, és akkor részoros ilyen bőruhákban ott nyomták azt, hogy akkor mi majd megverünk mindenkit körmérkőzésekben.
A 3-3 gyakorlatilag ennek a professzionális változata. Jó, hogy jól leírtad, ennek a professzionális változata, és az utcai kosárlabdára épít, és az egyes ilyen világeseményeken, Európa-bajnokságokon is próbálják visszahozni ezeket a feelinget, ezeket a vibe-okat. Ugye általában ez nyárra, tavaszra, azokra az időszakokra koncentrálódik a versenyszezon, amikor jó idő van, azokat a helyszíneket is választják. Többnyire 90%-ban mindig szabadtéren, kültéren zajlanak ezek az események, és nagyon sokszor láttuk, hogy ezek össze vannak kötve valamilyen ilyen városi, urban city fesztiválokkal, városi fesztiválokkal, és egy ilyen igazi, igazi jó vibe-ot teremtve, nem találok most jobb szót erre, jó vibe-ot teremtve rendezik meg ezeket az eseményeket.
Még mielőtt foglalkozunk tovább azzal, hogy akkor hogy álltok ezzel a bizonyos felkészüléssel, vagy az olimpiához vezető úton hol álltok éppen azelőtt, beszéltük róla valamikor a beszélgetésünk kezdetén, hogy akkor Új-Zélandot lehet veled kapcsolatban említeni, meg lehet Ausztráliát is említeni veled kapcsolatban, meg én említettem már egy Bamberget is. Uh-huh. Szóval, hogy Ausztráliába, Új-Zélandra például, az két külön hely nyilván. Hogy kerültél? Tehát, hogy megpályáztál valamit, és akkor fölvettek, vagy ott is szóltak?
Ugye először a német bajnokságban dolgoztam ugye 2 évet, a Brose Bamberg csapatánál, és utána ott annál a klubnál a szerződésem lejárt. Ilyenkor az edző is kikerül ugyanúgy a piacra, mint a játékosok. Neki is új
ledraftoltak munka.
Igen,
is.
Új munkahely után kell néznie. Ebben nyilván segítenek az addig felépített kapcsolataid, esetleg az ügynökök, esetleg az elért eredmények, hogy új munkahelyet vagy új csapatot találj magadnak. Ezek az információk általában, hogy hol van üresedés, ezek azért eléggé ilyen belterjes információk, tehát ezek nincsenek az egyes ilyen fejvadász hírportálokon meghirdetve ezek az állások, és ugye a német bajnokság után, a Brose Bamberg csapata után a New Zealand Breakershöz igazoltam, vagy ott kaptam munkát, ami ugye az Ausztrál bajnokságban szereplő egyesület.
Új-Zéland. Nyíregyháza alól Új-Zélandra. Ott azért nem jártál haza minden hétvégén.
Igen, talán ez volt az egyik legnehezebb része, hogy még Németországban szerintem ott 2 hetente, 3 hetente barátok, családtagok folyamatosan látogattak, kijöttek a mérkőzésemre. Azért Új-Zélandon eléggé izolált életet éltem.
De akkor te úgy voltál Ausztráliában, hogy akkor az ausztrál bajnokságban játszottatok a New Zealand Breakers csapatával. Tehát nem az volt, hogy akkor utána átmentél Brisbane-be vagy valahová, és akkor ott folytattad.
Ugye az ausztrál bajnokságot úgy kell elképzelni, mint nagyjából az NBA-t. Aha. Ott is ugye 29 amerikai csapat van, és egy kanadai, ez ugye a Toronto Raptors. Az ausztrál bajnokságnak a felépítése ugyanez. 9 ausztrál csapat van, és egy új-zélandi. És én ugye az új-zélandi csapatnak az alkalmazásában voltam, ami azt jelentette, hogy mi minden héten ugye Ausztráliába repültünk mérkőzésekre, idegenbeli mérkőzésekre. Tehát eljött a hétvége, vagy hazai pályán játszottunk ugye Aucklandben, vagy pedig felültünk a repülőre, és mentünk Sydneybe, Brisbanebe, Melbournebe, Perthbe.
Nehéz életed lehetett, hallod.
Hát igen.
Pokokkal, kígyókkal, valamikkel találkoztál, állítólag Ausztráliában ilyen előfordul.
Hát ott igen, ott Cairnsben felhívták a figyelmünket arra, hogy ott a cipőt ne nagyon hagyjuk kint a hotelszoba előtt, mert belemászhat egy-két dolog.
És onnan azért jöttél el, mert hogy ugyanúgy vége lett a szezonnak, és akkor utána megint kellett keresni valamit, vagy azért, mert akkor már megjött ez a bizonyos felkérés, hogy akkor magyar női 3x3-mal kellene valamit csinálni.
Lett volna lehetőségem még egy évet maradni, vagy akár több évet is maradni. A felkérés megérkezett a csapat részéről. Ellenben a vezetőedző, akivel dolgoztam, egy más csapathoz ment, és én is úgy döntöttem, hogy egy picit talán közelebb akarok lenni itt a családhoz. Kicsit hiányzott is amúgy Magyarország. Plusz ezt egy nagyon-nagyon szép feladatnak apostrofáltam, ezt a válogatott mellett
tevékenykedést, igen. Meg hát nyilván azért, hogyha valaki ki tud jutni az olimpiára edzőként, a csapattal, ott azért az azt jelenti, hogy az ő kis önéletrajza, pedigréje az a legtetejére kerül minden egyes papírstócnak.
És főleg ugye a kosárlabdában, ahol nagyon-nagyon rég voltunk olimpián.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
éreztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott az űrzavar, és minden a világon egyszer egy pillanat kiragad, ahogyan átöletél felkavart, mint egy trópusi szélvihar, és ma te vagy a világom. Amikor néztem a kirakatot,
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Sziasztok. Máté, hello. Beszéltünk Nyíregyházáról, beszéltünk a tesi tanárodról, vagy kosárlabda edzőről, akit tesi órán helyettesített, és akkor ő mondta, hogy kellene kosárlabdáznod, aztán utána edző lett belőle. Új-Zélandot, Ausztráliát említettük, a Bamberget említettük, és akkor most a legújabb feladat pedig a magyar női 3x3. Még mielőtt azzal folytatjuk, hogy mi van most előttetek, mire készültök, milyen versenyek lesznek a közeljövőben, akár a nyáron, akár az ősz folyamán. Azelőtt Amerikáról kevesebbet beszéltünk még, említettük már Magic Johnson, Michael Jordan, stb. A nagyok nevét említetted, hogy kivel találkoztál, de hogy Amerikában is dolgoztál. Amerikában kosárlabda edzőként dolgozni az, hát szerintem elég nagy dolog.
Abszolút nagyon nagy megtiszteltetés. Kétszer volt lehetőségem dolgozni az NBA-nek a nyári ligájában, ez az NBA Summer League-ben, a Sacramento Kings csapatánál voltam 2024-ben és 2025-ben is. Ez ilyen meghívásos lehetőség. Ez pont ugye az Ausztráliában eltöltött szezonom utáni nyáron volt, és ilyenkor általában az NBA-s csapatok megadják a lehetőséget akár európai szakembereknek, vagy más szakembereknek, hogy itt a nyári ligában ebben a 2-3 hétben így a csapatnak a tevékenységébe minimális módon mondjuk belelássanak ezek az edzők, és egy picit így részesei lehessenek ennek az NBA milliónek. Ez nekem kétszer megadatott itt 2024-ben és 2025-ben, ami óriási élmény volt, akár tényleg itt egy NBA csapatnak a hétköznapjába vérkeringésében részt venni.
Azon gondolkodom közben, ugye, hogyha valaki, nem tudom, akár középiskolai, akár egyetemi szinten kosárlabda edző Amerikában, azért az nagyon nagy megtiszteltetés, és onnan tud ugrálgatni szépen fölfelé, és elmehet a legmagasabb szintekig. Európából például Jakab Máténak lenne lehetősége ilyet, hogy nem tudom, most akármelyik kosárlabda csapatot említhetném, hogy neked oda bekerülni, és akkor ott edzősködni, vagy európai szintről oda bekerülni, az olyan, mint hogyha nem tudom, tűnt találnál a szének az állban.
Egyértelműen nehezített pálya. Abszolút sokkal nehezebb, tehát ott ezért is számít.
A tudás ugyanaz az igen. Öt ember, ugyanazokkal a szabályokkal kell, hogy játszon.
Abszolút. Ezért számít egy kicsit az, hogy hova is születik az ember. Nyilván vannak olyan országok Amerikában is, azért nagyon előszeretettel alkalmaznak inkább helyi edzőket, nagyon nagy a kínálat is, tehát rengeteg amerikai edző van, ahogy említetted is, Amerikában a kosárlabda szinte vallás, tehát jó szakemberekkel is rendelkeznek, ezért nincsenek is mindig rászorulva ezekre a humán erőforrás importra,
a külföldiekre,
igen, és ezért nagyon nehéz azért oda kerülni. De nem lehetetlen, ahogy mondjuk az én esetem is bebizonyította, hogy vannak olyan lehetőségek, amiket meg lehet ragadni és élni vele.
Említetted, hogy Amerikában a kosárlabda az olyan, mint hogy a vallás lenne. Igen, hogyha nézzük a különböző ilyen legnagyobb közvetítéseket, akkor a legnagyobb sztárok ülnek a legelső sorban a kispadon, ahogy szokták mondani, és akkor ott pacsiznak a mindenféle legnagyobb sztárokkal, és elég, hogyha a Justin Timberlake-et, vagy a Jack Nicholson-t, vagy az akárkit említek, és hát oda nyilván nem az van, hogy akkor befizetek 10 000 forintot, és leülhetek az első sorba, úgyhogy lehet, hogy engem találnak fejjel a labdával.
Talán New York, meg Los Angeles ennek a meleg ágya, tehát a Madison Square Garden New Yorkba, és ugye a Staples Center leánykori nevén, bocsánat, már Crypto Arena, ahol rengeteg, rengeteg hollywoodi sztárral, színésszel lehet ugye találkozni, és ők is reprezentálják ennek a kosárlabdának a nagyon népszerűségét.
Mibe kerül oda egyébként egy körülbelül? Az tisztában vagy azzal, hogyha valaki az első sorban a körülni, akkor hány amerikai zöld hasút kell lepakolnia?
Attól is függ szerintem, hogy ki az adott napi ellenfél, tehát hogy milyen szintű csapattal játszanak, mondjuk a Los Angeles Lakers vagy a New York Knicks, de azért szerintem ott több ezer dollár, ahonnan egyáltalán indul ez a kategória.
Hát én inkább megnézem a tévében, és akkor még a popcornt, meg a nem tudom, hot dogot is megcsinálom saját magamnak. Térjünk vissza hozzád, meg térjünk vissza arra, hogy akkor 2028, Los Angeles, magyar női 3x3. I'll keep my fingers crossed for you, Boys. Ahogy szokták mondani. Na de hogy álltok most? Mi az, ami előttetek van? Elkezdődött ugye tavaly novemberben, mint ahogy említetted. És akkor most mi az, ami előttetek van? Hova viszed a lányokat?
Sikerült kiharcolnunk, ugye említettem a világbajnoki szereplést, ez egy szingapúri világbajnoki selejtezőn történt meg. Meg is említeném azt a négy hölgyet, aki itt kiharcolta a világbajnoki részvételt. Ugye Böröndi Vivien, Tóth Franka, Szerencsés Tamara és Dávid Mia, ez volt az utazó négyesünk, ők harcolták ki ezt a világbajnoki részvételt, 6 csapat közül sikerült kvalifikálnunk, és június első hétvégén lesz a világbajnokság, ez Varsóban lesz, és ez lesz itt a nyáron az első hivatalos versenysorozatunk, ezelőtt pedig a játékosok majd kőkemény edzőtáborban fognak részt venni.
Hol lesz az edzőtábor?
Általában Budapesten szoktunk edzőtáborozni, mert minden feltétel adott, akár kinti pálya.
Kimentek a ligetbe, és akkor ott egy kicsit a Magyar Zeneháza tövében dobálgattok?
Régen még így lett volna, most már igyekszünk azért professzionális körülményeket teremteni a játékosoknak, de a kinti pálya az nagyon fontos, mert azért itt az időjárás és az egyéb más befolyásoló tényezőkkel is meg kell küzdeni egy 3x3-os mérkőzésen.
Szóval, hogy mentek Varsóba, és akkor ott bízunk benne, hogy a dobogó legmagasabb fokán fogtok majd végezni, hajrá, minden bele. Egy ilyen felkészülés az milyen intenzitást igényel? Hetente 3x edzés, az összes többi napon azt csináltok, amit akartok, vagy hétfőtől szombat délelőtt, délután edzés, és akkor figyeljetek oda az étkezésre, az alvásra, az egészséges életmódra, stb.
Inkább azért a B opció áll ehhez közelebb. Próbálunk ilyenkor tényleg úgy funkcionálni, mint egy hivatalos edzőtábor. Általában napi edzések vannak, egy ilyen hosszabb edzés, amiben próbálunk belesűríteni mindent. Ilyenkor a csapat együtt érkezik edzésre, együtt megy el, ugyanabban a szállodában van mindenki elszállásolva, tehát egy ilyen igazi ilyen edzőtábor feelinget felvenni, hogy ott azért ki tudjon alakulni a csapatkémia is, és általában egy ilyen világbajnokság előtt azért tudunk készülni 7-10 napot.
Ti a Kosárlabda Szövetséghez tartoztok?
Abszolút.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Máté, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Nagyon sokáig kosárlabdáztál, azt mondtad, hogy nem érted el azt a szintet, amit szerettél volna, és akkor éppen ezért kosárlabda edző lett belőled, bejártad a világot. Amióta az eszedet tudod, te kosárlabdával foglalkozol. Nem elég még belőle? Nincsenek olyan napjaid, hogy most már hagyjatok engem a kosárlabdával, szeretnék golfot nézni inkább, vagy golffal akármi mással?
Azt gondolom, hogy itt a válogatott mellett ez a munka azért időszakos, inkább nyáron vannak ezek az intenzív időszakok, tehát itt májustól mondjuk szeptember elejéig, amikor a válogatottra tudok koncentrálni. Az ezen kívüli időkben pedig szerencsére nekem is vannak úgymond üres járatok, amikor monitorozom a játékosokat, nézem a teljesítményüket, kapcsolatot tartok velük, de akkor effektíve edzést nem tartok, és edzőtábort nem vezényelek a játékosnak, úgyhogy én is tudok ezekben az időszakokban másokra fókuszálni, magamra fókuszálni, más projektekre fókuszálni.
Van még valami az életedben egyébként a kosárlabdán kívül?
Nagyon sok minden. Azért nagyon sok minden más van. Most hirtelen nem jut eszembe semmi.
2028 Los Angeles-t megcéloztátok, az olimpiát, hogy a magyar női 3x3, hogyha minden úgy alakul, és alakuljon minden úgy, akkor viszed a hölgyeket, a lányokat, és akkor ott majd bemutatkozik a magyar női 3x3 az olimpián. Nem tudom, hogy tetoválásokkal hogy vagy eleresztve, de hogyha valaki kijut az olimpiára, akkor egy ilyen 5 karika föl szokott kerülni, vagy nem tudom, Los Angeles, vagy Athén, vagy valami, ami feliratják magukra. Szóval, hogy edző csinál ilyet, hogyha esetleg kijut élet első olimpiájára?
nem akarok itt fogadalmakat tenni, mert nem vagyok annyira ez a, az a, nincs túl sok, nincs tetoválásom abszolút, nem, ja. És nem is terveztem egyet se.
Jó, egy olimpia azért.
Igen, az olimpia az elgondolkodható.
Máté, akkor mindent bele, hajrá, jussatok ki az olimpiára 2028. Mondanám, hogy van időtök, de nincs, úgyhogy mindent bele. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kicsörgünk a Balcsiban, közép szar, közérzet, a harmadik, más napok, a besárgult növények. Keressük az okot rán, hogy lehetne kicsit jobb. Bárminek örülnénk, de mindenünk elfogyott. Közben a gombokat befestjük a naplemente. Mondanád ki, de addigra rád zuhant be. Gint az est, a perceket vagdosom. Centiről, centire szeretlek, visszavon. Bocsánat, de nem ide. Persze, hogy látta már, annyit ír, hogy jól van ok. Zavaromban írok még pár kellemetlen mondatot. Tesocskám, szerintem okos lenne kimenni. Didergünk, de jól esik a hideg vízben pihenni. Lirák az algaink, tiszta lánc a bőrön is. Hogyan lett, merint ősz, és a nyár hová lett? Időzünk, az időnk el, itt a tél. Jaj, de jó, megkasik, ér a jég, a hajunk is tiszta hó. A köttel fölös, ahogy a sirályok, amíg a stégeken, ahogy kimennék, de te marasztalsz, ahogy leülnék, ahogy felengedsz, ahogy hiányzik, ahogy túltolod, ahogy nagyon mély, ahogy lebegtek, ahogy térdig ér, te fuldokolsz a könnyeidtől nevetve, amikor megvakít, ahogy kitisztulsz, ma nincs alattad sem felettem, ahogy tükröződnek a csillagok, hogy rubiszkolnak körülöttem, ahogy a napkorom, gyere old anyám, amíg a jó idő, ahogy a föld kering, ahogyan összerak minket a víz, minket a víz, csak értem, ahogy a napkorom, gyere old anyám, amíg a jó idő, ahogy a föld kering, ahogy összerak minket a víz, minket a víz, csak értem.
Ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness már kedv van, jöhet a mai programajáró, hiszen ez eddig még nem volt. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, tradíciónk folytatódik, ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Zajácz D. Zoltántól, a címe pedig A Ködös Balaton. A könyv egy hamisítatlan krimi, ami a magyar tengernél játszódik. Csak egy mondatban a történet kezdetéről, a végzős gimnazista Lovász Petra egy ködös novemberi délutánon futni indul a balatonfüredi Tagúres sétányon, de soha nem ér haza. Ez tehát a műnek, ahogy mondjam, a kezdeti felütése, és innen jön maga a cselekmény. Úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, én magam szeretem a krimiket, ezzel még nem találkoztam, tehát Zajácz D. Zoltán, A Ködös Balaton.
Köszönjük, Laci!
Köszönöm!
Remény hígyai partot érnek, valami visz tovább minket, ami mindennél erősebb. Talán jobb, ha engedem. Néha üldözöm, néha keresem, néha megszerzem, néha elvesztem. Mi ez az érzés, ami mindennél erősebb? Thank you. takarja el lángoló szemünket, ha már mindenem rég a tiéd. A fészket raktál gondolataimban, a lelkünk megbékél. Lehet, hogy most van az, lehet, hogy most van az, hogy utunk tisztásra ér. Lehet, hogy most van az, hogy ez a világ egy jobb hely.
Magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Csemer Boglárka, Bugi, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Jakab Máté kosárlabda edzővel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.